mától kezdi meg működését a három nagy hazai bank fúziójával létrejött legújabb magyar pénzintézet, az MBH Bank. A 11.000 milliárd forint mérleg főösszegű bankcsoport a második legerősebb szereplő a pénzpiacon, amelynek erős lakossági fókusza van, és a kis- és középvállalati, valamint a nagyvállalati szegmensben is jelentős piaci részesedéssel rendelkezik. Az M4 és privátbankár szakértője szerint a pénzintézet a szektor többi tagját komoly versenyre késztetheti. Csabai Károlyt Maurer Kristóf az OTP pénteki közgyűléséről is kérdezte.
Az elmúlt hetekben az MKB és Takarékbank egyesülése a központi téma a hazai pénzpiacon. Ez ugye a május 1-i hétvégével meg is történt. Most itt még az elrajtolásuk előtt úgymond látjuk-e, hogy mekkora jelentőségű lesz az MBH, és milyen kapacitással fognak rendelkezni?
Az már korábban nyilvánosságra került, hogy ez a második legnagyobb bank lesz a mérleg főösszeg alapján. Ugye itt a Budapest Bank, az MKB és a Takarékbank egyesüléséből létrejövő pénzintézetről van szó. Ugye a Budapest Bank az már tavaly március 31-ével beolvadt az MKB-be, és itt, hogyha a számokra is ki tudunk térni, akkor azt lehet mondani, hogy a mérleg főösszeg az csak nem 11.000 milliárd forint lesz, és ezzel a második helyre fog előre lépni ez a bankcsoport, az OTP mögé, amelyik továbbra is a legnagyobb bank lesz, csak nem háromszor nagyobb a mérleg főössége, 22 végén a 33.000 milliárdot közelítette meg az OTP bankcsoportnak a mérleg főössége.
Mennyire kavarja fel az állóvizet ez az új bank? Milyen közvetlen hatásokat láthatunk ezáltal esetleg már a közeljövőben?
Nagyon jó összerakott bank olyan szempontból, hogy van egy erős retail, tehát lakossági fókuszú bank része, ugye ami a takarék banknak az országos hálózatára épül, ahol a takarékszövetkezetek integrálódtak a takarékbankba. Aztán van egy olyan része, ami a Budapest Bankból érkezett, az a kis- és középvállalkozások, amiben nagyon erős volt ez a bank, és aztán utána van egy MKB-s része, amelyik a nagyvállalatokkal, illetve a privátbanki ügyfelekkel foglalkozott, és ott volt jelentős piaci részesedése, és ugye azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a takarékbanknak pedig a, hát most már azt mondhatom, hogy tényleg az OTP-vel hasonlós piaci súlyú agrár üzlet van, tehát ez nagyon nagy értéket jelent. Azt mondom, hogy így áll össze ez a bank, akkor azt mondom, hogy ez egy komoly piaci szereplő lesz, mindenféleképpen jogos a második helyezés ennek a bankcsoportnak. Az más kérdés, hogy ahogy már a mérleg főösszegnél említettem, hogy azért az OTP olyan annyira kimagaslik a bankszektorban, hogy az, hogy átvegye mondjuk az első helyet a bankholding, az belátható időn belül, tehát ilyen most akkor 8-10 éves távlatban gondolkodok, valószínűleg nem várható el, nem valószínűsíthető, de lesznek olyan piaci szegmensek, ahol esetleg komoly versenyre készítheti az OTP-t, illetve hát a szektor többi tagját, mert ugye azt látjuk, hogy például az Erste is erősödött mindenféleképpen a Commerzbanknak az átvételével, és hát a többi nagy bank is azért a mindenféleképpen megpróbálja erősíteni a pozícióját, tehát az Unicredit, a CIBA, a Raiffeisen, a KNH-ról nem is beszélve, csak itt a nagyobb szereplőket említsem.
Szó volt arról is, hogy a Magyar Nemzeti Bank is figyelemmel kísérte ezt az összeolvadást. Ők hogyan látják ezt a fúziót?
Az, hogy a Magyar Nemzeti Bank figyelemmel kíséri, az tulajdonképpen minden fúzióra igaz szokott lenni, minden összeolvadásnál ez, mint felügyeleti szerv neki, ez ugye a feladatkörébe is tartozik, pláne az, hogy tulajdonképpen azért nem kisebb fúzióra beszélünk, mint a 87. január 1-e óta működő kétszintű bankrendszer legnagyobb fúziója, tehát ilyen fúzióra még nem került sor, amikor három nagy bank egyesíti az erőit. Itt nagyon-nagyon fontos, elsősorban az ügyfelek szempontjából, hogy az ügyfél érdekek ne sérüljenek, a pénzügyi stabilitása az megmaradjon, de hát, hogy az ügyfelek megkapják azokat a tájékoztatásokat, ha majd kinyit ez a bank május 2-án, akkor ugyanúgy tudjanak bankolni már az új nevű bank égisze alatt. Itt mindenféleképpen a Nemzeti Banknak van egy fontos felügyeleti funkciója, az, hogy ők ezt közzétették, az tulajdonképpen az ügyfelek megnyugtatását szolgálja.
Korábban említette az OTP-t, és hogyha hazai pénzpiacról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell őket említeni. Ugye a pénteki közgyűlésükön 2022-t nem a legjobb évek közé sorolták, ez hangzott el. Hogyan látjuk az ő évkezdésüket itt a 23-as évben, és mi várható tőlük még idén?
Azt kell figyelembe venni, hogy már megint 12 országban vannak jelen, és azon belül is ugye az orosz és az ukrán régióban, tehát Oroszországban és Ukrajnában is van érdekeltségük, így természetesen az orosz-ukrán háború őket azért érintette. Leírásokat kellett eszközölniük, mind Goodwillben, mind pedig az orosz államkötvényeken is szenvedtek el veszteségeket, és hát ez az egyik olyan fő faktor, ami miatt nem tartozott ugye 22 a legjobb éveik közé, ahogy azt Csányi Sándor elnök úr mondta a közgyűlésen. Másrészt pedig ugye ne felejtsük el, hogy részben a háború kitörése miatt ugye a kormány kénytelen volt olyan különadókat kivetni, extra profitadót kivetni, ami a bankszektort is sújtotta, és mivel a legnagyobb piaci szereplő az OTP, neki kellett a legnagyobb terhet is elviselni ilyen szempontból, és 138 milliárd, tehát közel 140 milliárd forintot kellett különadó, extra adó formájában befizetniük, hát ami azért mindenféleképpen jelentős teher. Ennek ellenére az OTP képes osztalékot fizetni a tulajdonosainak, 84 milliárd forintot fog kifizetni majd június 5-én.
Pont erről az osztalék fizetésről akartam kérdezni, bocsánat, csak hogyha már pont említette, akkor be is szúrnék ide egy kérdés, ugye ez részvényenként 300 forintot jelent, amely azért egy visszaesés tavalyhoz képest. Az alapvető várakozásoknak viszont megfelele ez?
Megfelel, mert ahogy az előbb említettem, olyan terhek voltak, amik mindenféleképpen azért a lehetőségeket beszűkítették. Másrészt ne felejtsük el, hogy egy nagyon bizonytalan gazdasági helyzetben vagyunk már egy jó ideje, amióta a háború kitört, ugye a járványból alig jöttünk ki, már jött a háború. Egy prudens, tehát egy olyan banknak, amelyik megbízhatóan szeretne tevékenykedni, mindenféleképpen kell gondolni a jövőre is, és hát ez szolgálja az is, hogy a tárgyévi eredményből is jelentős összegeket is tettek félre, és ilyenkor azért nem a fő szempont, hogy mondjuk az osztalékban érvényesítsék az eredményt. Hát én úgy gondolom, hogy az, hogy most 300 forint osztalék kerül egy részvényre, az egyrészt persze a banktulajdonosoknak, akik mondjuk elszenvedik az éves szinten ugye több mint 25%-os inflációt, nem egy kellemes tényező, az viszont megnyugtathatja őket esetleg, hogy a bank mindenféleképpen készül a jövőre, így van arra esetleg esély, hogyha úgy alakulnak a nemzetközi viszonyok, akkor jövőre egy magasabb osztalékot tudjon fizetni a pénzintézet.
Az elmúlt percekben Csabai Károlyt, az M4 privátbankár szakértőjét hallották, elsőként az MBH bank megalakulásáról, utána pedig az OTP pénteki közgyűlése kapcsán. A bank ugyanis bejelentette, hogy osztalékot fizet részvényenként 300 forintot.